Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát hallgatjátok. Egy korábbi műsorban szó esett már a vándortáborokról, egész pontosan a bringás vándortáborról. Ma pedig túrázásra invitálunk benneteket vendégeimmel, akik itt vannak már a stúdióban. Szeretettel köszöntöm Kovács Boldizsárt, az Országos Erdészeti Egyesület munkatársát és az Erdei Vándortáborok projektfelelősét, és Antal Futó Zsófiát, a Budapesti Vörösmarty Gimnázium tanulóját, aki többször részt vett már vándortáborban. Sziasztok, nagyon örülök nektek,
szia,
hogy itt vagytok.
Szia. Is örülöm.
Na hát azt mondtam, hogy ugyan korábban már volt szó a vándortáborokról, de jó lenne, hogyha ismét csak fölvázolnánk, hogy tulajdonképpen mi is ez a vándortábor, hiszen nem biztos, hogy azok a hallgatók hallgatják a mai műsort is, akik korábban hallották már ezt. Boldizsár, akkor szerintem kezdjük veled.
A vándortábor program az 2017-ben indult, és azzal a céllal, hogy a régen nagyon aktív vándortábor mozgalmat, a 70-es, 80-as években érte a virágkorát, azt újraélessze. A vándortáborozás maga az arról szól, hogy nem egy helyben táborozik egy csoport, hanem táborhelyről táborhelyre túrázva, vagy valamilyen más közlekedési eszközzel utazva egy tájegységet így tényleg behatóan megismerjen, és ezzel gazdagodjon, mindenféle kalandokat élnek át közben, és hát ezt a programot élesztette újra 2017-ben ez a kezdeményezés, akkor még csak gyalogos és vízi vándortáborozásra volt lehetőség, de azóta már kiegészült a bringás vándorokkal, meg most már zarándoktáborok is vannak, amik hasonló kaptafára épülnek.
Zsófi, téged a vándortábor élményeidről foglak kérdezni, de nem tudom megállni, hogy ne beszéljünk a Vörösmarty Gimnáziumról, mert én is oda jártam jó régen már. Milyen tagozatos vagy?
Én a nyelvi előkészítőben induló tétés vagyok. Most már ugye 11-es, úgyhogy már kifutott ez a profila az osztályomnak, mert ugye ez 9-ben meg 10-ben volt aktuális, úgyhogy most már 11-es faktosként csak szimplán tétés vagyok.
Köszönhető ez akár a vándortáboroknak?
Sajnos elközött a két dolog között, nincsen párhuzam, mert a vándortáborok sokkal előbb érkeztek az életembe, mint a pályaválasztás dolog. Ez csak így egy lehetőség volt, úgyhogy ide jöttem.
Minden esetre nem vették el a kedved attól, hogy nem, a természettudományi tagozatra menjél. Mesélj a vándortáborokról, hányszor voltál már? Egyáltalán hogyan lépett be a te életedbe a vándortáborozás?
Hűha, hát ez nem egy mai dolog, mert amikor én 5-es lettem, szóval amikor felsős lettem, akkor az akkori osztályfőnököm kezdeményezte ezt, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy menjünk táborozni, és mondta, hogy lényegében ez egy vándortábor, és a helyjel nem kell foglalkoznunk, tehát a szállás meg az étel az teljesen bele van sűrítve ebbe a programba, és hogy lényegében csak részt kell vennünk. És akkor első évben még nagyon-nagyon kevesen voltunk az osztályunkból, ilyen 10, aztán annyira jóra sikerült ez a vándortábor, hogy második évre ez így megduplázódott, úgyhogy sikerült így a többieket is ösztönözni arra, hogy vegyenek részt ezen a táboron, úgyhogy azóta töretlenül minden évben, minden nyáron vándortáborozok.
Összesen akkor mennyi volt?
Idén lesz a 8.
Idén a 8. És meddig mehetsz még, Zsófi? Hogyha most 11-es vagy, van ennek egy kifutása, amikor azt mondják, hogy köszönjük?
Ha jól tudom, akkor igen, úgy van, hogy felsősöknek, felsőtagozatos diákoknak, illetve gimnazisták az utolsó korosztály, akik még mehetnek, úgyhogy hát majd, amikor már egyetemista leszek, akkor már valami másik alternatívát kell majd kitalálni.
Utána majd várunk vissza kísérőként.
Igen, egyébként ezt akartam javasolni, hogy igen, olyan igen, tapasztalatod igen. van már, hogy biztos nagyon sok mindent át tudsz adni az új diákoknak.
Igen, hát jelenleg is úgy táboroztatok lényegében már, hogy nem én veszek részt a táborokon, hanem mint gimisek megyünk vissza a régi osztályfőnökömnek a jelenlegi osztályát terelgetni, meg a másik tanárunk is ketten együtt csinálják, egy természetismeret tanár és a volt osztályfőnököm, aki matematika tanár, és akkor ők ketten együtt szokták így ezt vinni.
Boldizsár, imént Zsófi említette, hogy első alkalommal még nagyon kevesen voltak, aztán másodiknál megduplázódtak, és gondolom, hogy folyamatosan nőtt a létszám. Minden ilyen programnak van egy evolúciója. A vándortáboroké, az erdei vándortáboroké, az milyen? Emlékszel az első számokra, meg mondjuk a legutolsókra?
Hú, igen, igen. Nagyon emlékszem, mert ez mókásan hangozhat, de az első évben még kevesebb táborozónk volt, mint most csoportunk. Nagyjából egy ilyen 200 fővel indult az első évben, 2017-ben, akkor még egy kicsit ilyen kísérleti jelleggel ez a vándortáborozás, és utána exponenciálisan kilőtt ez a görbe, köszönhetően az élményeknek, amivel aztán hazatértek a diákok, meg a tanárok, és az idei évben, vagy hát tavaly 2024-ben már több mint 5000 gyerek volt velünk vándortáborban, tehát azt hiszem ez igazán kinőtte magát, és tényleg egy mozgalommá fejlődött.
Aztán azt is említette Zsófi, hogy ó, ide nem kell magatokkal hozni semmi különösebb dolgot, van szállás, van étel, ami talán a legnagyobb támogatás ezekben a táborokban, hogy egy-egy szövetség, egy egyesület áll a táborok mögött, egész pontosan például az erdei vándorok mögött az Országos Erdészeti Egyesület, ugye, amelynek te munkatársa vagy. Mit tud adni az egyesület ezekhez a táborokhoz? Azt gondolom, hogy mindent is.
Hát igen, azt fontos itt megemlítenem, hogy az Erdészeti Egyesület szorosan együttműködik az állami erdőgazdaságokkal ebben a programban. Mindenhol a területileg illetékes állami erdőgazdaság az biztosít mindent a háttérből, a táborhelyeket üzemelteti, a programokat biztosítja, sőt, mindenhol erdei iskola foglalkozásokat is tart, és mindenhol van kijelölt útvonalfelelős táborhelyi gondnok, aki ott van a csoporttal, fogadja őket, útba igazítja őket, ha bármi gond van, nekik lehet szólni, tehát tényleg egy nagyon erős támogató háttér van, és ezekkel a munkatársakkal tudjuk ezt az egészet így működtetni országszerte.
Igen, hát kiváló hiteles szakemberek állnak a háttérben. Meséljetek el nekem egy ilyen tábort, hogy kell elképzelni? Ezek ugye többnapos táborok, megérkeztek, mi történik, milyen események várnak rátok, mennyit gyalogoltok egy nap?
Ez amúgy változó, mert a táboroknak a nehézsége az a többféle szinthez vannak kötve. Vannak olyanok, amik könnyebbek, vannak közepesebbek, meg vannak nehezebbek, igen. Nálam például már csak volt ilyen, amit úgy kicsit úgy megéreztünk, hogy azért kicsit meg kellett erőltetni magunkat.
De ez kilométerben volt, vagy meredekségben kemény?
Hát inkább azt mondanám, hogy meredekségben a szintkülönbség az több volt így a megszokottnál, mert ugye azért a Börzsönyhöz képest való szintemelkedés, ahol azért ott csak ébbek jóval a különbségek, utána egy meccsek azért kicsit jobban megdolgoztatja így a diákokat szerintem, de egyáltalán nem volt probléma, és utána meg a panoráma teljesen kárpótolt érte. De szóval, hogy a táboroknak a felépítése az lényegében úgy néz ki, hogy első nap megérkezünk az első szálláshelyre, odáig el kell nyilván túrázni a saját hátizsákokkal, illetve van lehetőség arra is, hogy csomagszállítást kérjen a csoport. Nálunk ez így szokott működni, mert nálunk ez vált be. Úgyhogy az első nap még nekünk kell az első szálláshelyre elvinni a csomagunkat, utána pedig elfoglaljuk az első szálláshelyet, és ez igazából helytől függő, de például tavaly a Vasi-hegyhát túravonalán vettünk részt, és ott volt lehetőség a közeli fürdőnél jegyet váltani, és a délutánnak a hátralévő részét ott tölteni, úgyhogy lényegében az első napunk ebből állt, utána pedig minden nap van egy túra, vagy egy körtúra, vagy szálláshelyváltás. Van, hogy két szálláshely között kell túrázni, van, hogy csak egy körtúrán kell részt venni. Úgyhogy lényegében így az első pár nap így ebből el, és az utolsó nap meg szintén az, hogy még túrázunk egy picit, és utána már igazából az állomás fele vesszük az irányt, és ugyanúgy a saját táskáinkat visszük ki az állomásig, és utána meg hazafele.
Boldizsár, látom, hogy valamivel kiegészítenéd.
Igen, igen. Hogy ez nagyon fontos, amit elmondott Zsófi, hogy ezekben a táborokban, bár a természetjárásra épül az egész, és alapvetően túrázunk minden nap, azért beépítünk minden olyan programelemet, ami ott a környéken elérhető. Tehát, hogyha elmegyünk egy vár mellett, akkor nem csak elmegyünk egy vár mellett, hanem be is megyünk, meg is nézzük, részt veszünk ott egy programon. Ha van olyan fürdőhely, strand, azt is beépítjük. Mindenhol van erdeiskola foglalkozás. Tehát tényleg ez egy színes program ez alatt, az egy hét alatt, aminek a gerincét adja maga a természetjárás, meg a természeti környezet, de egyébként rengeteg élvezetes program teszi színesebbé.
Nagyon leíróan meséltétek el ezeket a táborokat, de én most egy kis játékra invitálok benneteket, hát ha még jobban elő tudjuk hozni az élményeket, mit szólnátok, hogyha akár néhány másodpercre csukjátok be nyugodtan a szemeteket, és mondjuk felidéznétek a számotokra a legkedvesebb illatot egy ilyen vándortáborban?
Húha, én biztos, hogy a tábor tűzhöz kötném. Nálunk ez hagyománnyá vált, hogy mindig tábortüzet rakunk, hogyha éppen nincsen tűzgyújtástilalom, és a szalonnának, amikor oda rakjuk sülni meg a hagymát, akkor amikor éhes leszel attól az illattól.
Igazából, ami megcsapja az orrot.
Igen, 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 ezzel tudnám a legjobban leírni, hogy lényegében a tábortüzezéseknél lévő illat, ami ott terjeng, az, hát ez jó így visszagondolni erre. Úgyhogy.
Na akkor játszunk egy picit tovább, megint nyugodtan csukjátok be a szemeteket néhány másodpercre, és elevenítsétek fel az erdei vándortáborok kapcsán, mondjuk a legkülönlegesebb ízt, ami nem mindennapi volt, hanem valamiért szokatlan, valamiért izgalmas, valamiért csak az erdei táborban lehetett megkóstolni.
Nekem eszembe jutott egy dolog, kenyérlángosra gondoltam. A Zempléni útvonalon az első nap ott van lehetőség helyben sütni kenyérlángost, és azért egy frissen sült kenyérlángos, ami ott helyben a malomnál kisült, azt
nem lehet überelni, pláne nem innen Budapestről egy diáknak. Jó, és akkor legyen a harmadik állomás mondjuk egy olyan állat, ami meglepett benneteket, vagy próbált közeledni, vagy ti próbáltatok esetleg hozzá közeledni. Volt-e ilyen élmény?
Ez biztos, hogy láttunk őznyomokat, meg vaddisznónyomokat, de ami itt ennek közelről is hozzá is tudtunk érni, azok a kis békák voltak a mecsekben. Nagyon sok ilyen pocsolyaszerű víz volt mindenfelé így az úton, meg előtte napokban így esett is az eső, és tele volt kisbékákkal, és emlékszem, hogy akkora a szenzáció volt ez, hogy tele volt kisbékákkal, hogy mindenki legugolt, és így a kezébe vett kettőt, hármat, úgyhogy akkor az itt teljesen magával ragadott minket.
Látod, milyen érdekes ezt hallgatnom, mert biztos, hogy nem a békákra gondoltam volna, hogy Budapest 8. kerületéből egy gimnazista lány azt mondja, hogy neki az egyik legnagyobb élmény a békákkal való személyes találkozás.
Igen.
Jó, menjünk akkor tovább. Arról meséltél, Zsófi, hogy eleinte kevesen jelentkeztek, és szerintem azért annak, hogy aztán egyre többen lettek, nagyon nagy szerepe lehetett abban, hogy ti meséltetek ezekről a táborokról, hogy megosztottátok a véleményeteket, az élményeket. Sikerült így toborozni újakat?
Így visszagondolva ez kicsit olyan, mintha már az adott nagykövet lettem volna vándortábornak, mielőtt tényleg nagykövet lettem. De tényleg, tehát hogy az az őszinte mesélés, de szerintem a szüleim, nem csak az osztálytársaimnak akkor, hanem a szüleimnek is hazamentem, és 2 órán keresztül arról áradoztam, hogy Úristen, ennyire jó táborban én még nem voltam. Tehát, hogy annyira komplex volt. Nyilván azért a gyerekeknek fontos, a kaja is teljesen a ilyen gyermekvilágra lett kitalálva, tehát, hogy nem ilyen teljesen elvadult kaják voltak, hanem gyermekszájíznek megfelelő, meg akkor, amit mondott a Boldizsár is, hogy különböző ilyen programok voltak, hogy például első évben, amikor a Börzsönyben voltam, akkor emlékszem, hogy álomfogót csináltunk, és hogy az még mindig megvan otthon, illetve utána tavaly előtt, amikor szintén a Börzsönyben túráztunk, akkor meg kavicsot festettünk, és azok is így ugyanúgy megvannak, és ezek annyira egy jó emléket adnak, hogy
jó rájuk nézni.
Igen.
Ez, amit a Zsófi mond, ez a legnagyobb visszaigazolás nekünk, tehát, hogy évről évre visszajárnak a diákok, meg a tanárok is, egyre nagyobb létszámban a csoportok, annál több szerintem nekünk nem is kell szervezőként, és ami még izgalmasabb ennél, az a tábornak az utóélete, hogy amikor évközben járom a természetet, akkor van, hogy látok ilyen zöld erdélyvándoros pólóban gyerekeket, akár családdal, szülőkkel, és azt hiszem ez az egyik legnagyobb hozadéka, amit előre nem is sejthettünk, hogy aki erdei vándor lesz, az évközben is erdei vándor, fogja a kis erdei vándor utikalauz füzetét, és elviszi a családot túrázni, akár azokra a helyszínekre, ahol a táborban volt, akár újabb helyszínekre. Azt hiszem ez adja meg az eszenciáját ennek az egész programnak.
A múltkori műsorban ugye a bringás vándorokról beszéltünk, most az erdei vándorokról. Van olyan lehetőség, hogyha valaki azt mondja, hogy én próbára szeretném magam tenni, mondjuk a vízi túrában is, és akkor azt kiegészíteném egy erdei táborral. Van ilyen kombótábor? Nem tudom, hogy jó-e az elnevezés, de...
Van ilyen kombinált lehetőség. A Magyar Kajakkenu Szövetséggel közösen a Dél-Zalában, a Mura mentén létrehoztunk egy útvonalat, ami pontosan így működik, hogy az első felében gyalogos túrázás van, erdei vándortáborozás, és utána vízi vándortáborozás van, gumicsónakokban, rafthajókkal, ez egy nagyon izgalmas folyóvízi környezet, és nagyon jó lehetőség arra, hogy kipróbáljuk ezt is, azt is, kicsit belekóstoljunk, és utána majd ezek alapján, az élmények alapján menjünk a következő évbe, vagy egy sima erdeibe, vagy egy sima vízivándortáborba, vagy kipróbáljunk újabb lehetőségeket.
Ezzel a túravonalon már mi is szemeztünk, tehát szerintem nagyon jó lehetőség arra, hogy mindkettőt így kipróbálják a csoportok, úgyhogy ez
igen,
egy határozottan jó.
Nagyon kapós ez az útvonal.
Igen.
Ugye mindenhol van valamennyi lehetőség, minden útvonalra, és hát általában azért percek alatt elfogynak ezek a turnusok, lefoglalják őket a táborvezetők, és a Dél-Zalat tényleg az egyik legnépszerűbb, úgyhogy ez megint csak egy jó visszajelzés igen, nekünk, hogy itt valami olyan van, ami máshol nincsen.
Azt megfigyeltétek-e, hogy jellemzően vidéki vagy budapesti diákok jelentkeznek? Ugyanis én azt gondolom, hogy egy vidékinek talán megszokottabb ez a környezet, ugyanakkor nyilván egy nagyon izgalmas program. Egy városi diák pedig hát teljesen kilép a komfortzónájából, amikor egy hétig tényleg a természetben tölti az idejét.
Hát ilyen konkrét mintázatok azért nem látszanak, tehát hogy úgy tűnik, hogy ez mindenki számára egy vonzó program lehetőség. Olyan is van, hogy valaki kifejezetten a lakóhelye környékén keres vándortáborozásra lehetőséget, de olyan is van, hogy valaki direkt át akar menni az ország túlsó felébe, és ott megtapasztalni valamit. Úgyhogy nagyon vegyes a hozzáállás is, a korosztály is. Én azt látom, hogy talán felsősökből kicsit több van, mint gimnazistákból, ezt meg tudom érteni, hiszen azért a gimnazista korosztály az sokkal nehezebben megmozdítható, de ők is nagyon szép számmal vannak, és részt vesznek gyakorlatilag bármelyik útvonalon.
A pedagógusok mennyire vállalkozókedvűek?
A pedagógusok a motorjai ennek az egésznek, tehát azt hiszem az, hogy ez ilyen jól működik, és hogy mozgalom már fejlődött, az nekik köszönhető, mert ők végzik azt a munkát, ami elengedhetetlen ehhez az egészhez, ők fogják a gyerekeket meg, és hozzák el magukkal a táborba, ők toboroznak, és ők kísérik őket. Mi nekünk van egy pedagógus képzésünk, gyalogos vándortábor vezető képzés, tehát mindenkit felkészítünk előre, hogy azokkal a készségekkel felvértezünk, ez a jöjjön, ami tényleg egy ilyen táborhoz szükséges, tájékozódás, túravezetés, természetismeret, erdőpedagógiai dolgok, tehát egy nagyon komplex kis képzésről van szó, és akik elvégzik ezt a képzést, ez most már több mint 1700 pedagógus, ők azok, akik aztán visszatérnek hozzánk évről évre, és hoznak csoportokat, mi azt honoráljuk is, ez munka, tehát hogy ők kapnak megbízási díjat, de egyébként a saját elköteleződésük viszi erre, én azt látom, hogy nagyon népszerű a tanárok körében ez az egész, és tényleg olyan lelkesedéssel találkozom mindig a képzésekkel, amik így engem is feltöltenek.
Az élményeitekből azt hallom, hogy ti magatok is nagyon sokat profitáltatok mindezekből a táborokból. Vajon azok a térségek, azok a régiók, azok a természeti helyek, ahol ti megfordultatok, mit profitálhatnak abból, hogy ti ott jártatok? Ezen gondolkodtatok-e már? Mit adnak vissza a diákok, ezek az erdei vándorok, az erdőnek, az egyes régióknak, a városoknak, a környezetnek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ez engem is sokat foglalkoztat. Az erdei vándortáboroknak az a motto, hogy az év legzöldebb hete, és ezt azért adtuk neki ezt a nevet, mert egyrészt természeti környezetben vagyunk, tehát hogy adott, hogy a zöldben vagyunk, de ennél sokkal többről van szó, hogy szemléletformálásról. Tehát, hogyha valamit hazavisz a résztvevő, akkor az legyen az, hogy hogyan tudja jobban megóvni a természetet, hogyan tudja jobban óvni a környezetét, és a táborozás során is arra törekszünk, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma a táborozóknak, de egyébként már a szervezés, a lebonyolítás alatt is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kapnak akár az erdei iskola foglalkozásokon keresztül a diákok, amit aztán közvetlenül vissza tudnak forgatni, és fel tudnak használni a mindennapi életben is.
Esetleg van valami zsófia?
Erre a legzöldebb hétre reflektálva, hogy ugyanez, hogy ugye kapunk egy csomagot a tábor elején, meg egy pólót mindig, és ebben van egy újratölthető kulacs, túrafüzet, meg mindig valami apróság, tovább például kitűzőt kaptunk, ami szerintem nagyon aranyos volt, úgyhogy ilyen kis meglepetések is szoktak benne lenni, de hogy ez is így arra motivál, hogy ne olyan kulacsot használjunk, amit eldobhatunk. Ugyanúgy ez a vízfogyasztás, hogy amikor elmegyünk este fürdeni, akkor nincs olyan lehetőség, hogy több mint fél órán keresztül fürdünk, sőt, jobb az, hogyha minden gyorsabban ezen túl tudunk lenni igazából, mert egyrészt a melegvizes lehetőség sem végtelen, meg szimplán így jó beosztani. És nekem például az első táboraim után ez egy olyan dolog volt, amire otthon is utána figyeltem, tehát hogy így tovább tudtam vinni, illetve az, hogy az erdőben nem szemetelünk azt, amit elviszünk magunkkal, azt nem rakjuk ki az erdőbe, hanem azt visszavisszük a táborhelyre, ott van egy szemetes, és a szemeteseknél dobjuk ki. Úgyhogy ez az, ami még így szerintem így igazán tanulandó dolog, így, hogyha elmegy valaki táborozni.
Még egy fontos dologról nem szóltunk, hogy hol tudnak a pedagógusok, és hol tudnak a diákok jelentkezni ezekbe a táborokba.
Akit lelkesít ez a program, az a vándortábor.hu oldalt keresse föl, ott megtalálható minden túratípusnak az aloldala, és hogyha kiválasztja a választott erdei vándor, vízi vándor, bringás vándor vagy zarándok tábor típusát, akkor ott választhat magának időpontot, az adott turnust, azt az egy hetet, amikor ő szeretne menni vándortáborozni, azt tudni kell, hogy nagyon népszerűek ezek a táborok, és hamar elfogynak a helyek, de itt van a nagyon fontos, de azért mindig van lemorzsolódás. Tehát van olyan, hogy valaki vissza kell, hogy lépjen, nincs annyi diák, mégse az iskolába, és ilyenkor az a hely felszabadul, úgyhogy érdemes újra és újra megnézni ezt a honlapot, és lecsapni a kínálkozó lehetőségekre, mert így lehetünk részesei ennek az élménynek. A jelentkezés az már most elindult, pedagógusként a vándortábort.hu oldalt kell felkeresni, és ott kiválasztani a tábor típust, amiben szívesen elmennénk, és utána ki kell választani azt az időpontot, amikor mi szeretnénk a csoportunkat vinni. De mi van akkor, hogyha valaki nem csoporttal érkezne, hanem egyénileg keresi a lehetőséget, mert az iskolájából nincsen csoport, hát ilyenkor is van lehetőség becsatlakozni. Vannak olyan turnusok, amik direkt erre a célra vannak kijelölve, de ezekre később szoktuk megnyitni a jelentkezést. Március 1-től érdemes nézni a honlapot az egyéni érdeklődőknek, és aki így jelentkezik, az ott választhat majd néhány külön erre a célra felkínált lehetőség közül.
Köszönöm szépen, és akkor egy utolsó kérdésem maradt. Ennek a műsornak az a címe, hogy Egy életem. És nem csak a turisztikai élményeket szeretem bemutatni ebben a műsorban, hanem azokat a szakembereket is, akik az életüket feltették egy-egy szakmára. Boldizsár, te meg tudod mondani, hogy téged mi hívott az erdészet közelébe, hogy mi volt az a hívás, amire jelentkeztél?
Hát én környezetkutatóként végeztem az ELTE-n, és még az egyetemre jártam, amikor meghallottam ezt, hogy vándortábor, és én cserkész vagyok, cserkészként nőttem fel, tehát a fél életemet az erdőbe töltöttem, és ha valami, akkor ez hozzám így nagyon közel áll. Amúgy is vannak erdészek a családban, és az erdő maga az a társulás, ami a legjobban vonz engem, mindig vágyom a természetbe, és azon belül is az erdőbe a leginkább. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ebben én valahogy részt akarok venni, és amikor jött ez a lehetőség, akkor egyből jelentkeztem, és nagyon örülök, hogy a nulladik ponttól, tehát attól kezdve, hogy ezt az egészet kitaláljuk, egészen a mostani sikerekig ebbe benne lehetek, mert ez egy nagyon motiváló program.
Tulajdonképpen a második kérdésemet is megválaszoltad, hogy miért kezdtél el atyáskodni az erdei vándorok fölött, de akkor erre is megkaptam a választ. Nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető partnereim voltatok, és megosztottátok a saját élményeiteket az erdei vándortáborokról. A természeti, a kulturális értékek megismerése, saját határaink feltárása is, ahogy Zsófi mesélte, aktív turizmus, környezettudatosság, közösségépítés, én azt gondolom, hogy ezt mind-mind nyújtják az erdei vándortáborok is. Köszönöm, hogy beszélgető társam volt ma Antal Futó Zsófi, a Budapesti Vörösmarty Gimnázium tanulója, és Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület munkatársa. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Kedves hallgatók, a műsort pedig újabb vendégeimmel folytatjuk tovább, egy rövid szünet után. Várlak benneteket vissza a rádió mellé.